53. Meló úgy döntött, az ellensége saját fészkében kell megfojtani. Ha azt akarják, hogy a francia nyomás csökkenjen Spanyol-Burgundban, és ugyanakkor Katalóniában is, az egyetlen harcképes spanyol sereget be kell vetni az Ardenneszekben. Ezzel elvonja a francia hadakat Katalóniából és a Pireneuszok vidékéről. A villámtámadás kiinduló pontjául Meló Rocroit választotta. Ha ezt az erődítményt sikerül napokat elfoglalnia, támaszponthoz jut, melyből kiindul a saját országukban verheti meg a franciákat. A spanyol sereg magvát most is, mint mindig, a veterán gyalogság alkotta. Csatlakoztak hozzá német birodalmi csapatok, az öreg Isenburg vezérletével, könnyű lovasság is, horvát és magyar lovasokkal. A spanyol lovasság egy része idegen zsoldosokból állt, néhány itáliai gyalogezred is részt vett a vállalkozásban. Így flamandok, olaszok, osztrákok, németek, sőt, pártütő franciák is részt vettek a végső tanácskozáson, amikor a lazán szétszórt spanyol egységeket egyetlen terv szerint csoportosították. Rocroi elfoglalására. Úgy számítottak, egy hét áll rendelkezésükre a város és az erőd bevételére, addig nem érkezik meg a francia felmentősereg. 1643. májusán közepén éjszaka kezdődött a támadás. A csapatok szinte éjjel-nappali erőltetett menetben vonultak fel, és igyekeztek Rocroit bekeríteni. Az ostrom megkezdődött. A spanyolok kezükben érezték a győzelmet. Különösen a könnyű lovasságra nem volt szükség, így a környéken állomásoztak. Május 18-án déltájban a magyar és horvát huszárok bevágtattak Meló fő hadiszállására, jelentették, hogy a kis erdőben francia lovas járőrök tűntek fel. Egy szempillantás alatt megváltozott a hadikép. Meló hátat fordított, az ostromot várnak, csak annyi erőt hagyott itt, amennyi a várőrség féken tartására elégséges. A futárok a távol levő csapat egységekhez vágtattak, a vezér felkészült egy délutáni, esetleg éjszakai csatára. A túl oldalon egy francia, fiatal királyi herceg vezényelt, s mellette az öreg kipróbált marsal. Az ütközet előtt 4 nappal halt meg 13. Lajos király, és a régens az új Lajos nevében anyja, és a spanyol Anna lett. A trónváltozás, mely néhány hónappal követte Richelieu halálát, a szokás szerint bizonytalanságot, rezsimváltozást, kegyencek feltűnését, a régiek süllyedését jelentette. A király meghalt, éljen a király, harsonázták országszerte. A parasztok vállat vontak kint a májusi földeken, arra gondoltak, alig ha remélhetnek túl sok változást. A franciáknak sem volt több seregük, mint ez az egyetlen egy, amit az ifjú Bourbon és L'Hôpital tábornagy vezetett. Ha csatát vesztenek, ilyen politikai bizonytalanságban a spanyolok rövidesen Párizs alatt lehetnek. A hugenották felemelik fejüket, és új lázadásra készülhetnek a Richelieu által vaskézzel fegyelmezett tartományurak. Így történt, hogy május 18-án mindkét vezér habozott még. Egyik helyen sem adták le a csata kihívás jelentő ágyulövést. Egyenek, aludjanak, ezen az éjjel a katonák. Hajnal hasadáskor vágtatnak végig a vezérek a sorokon. A spanyol sereg hagyományos rendben állt fel, a terciók mozgók vára közepén helyezkedett el a lovasság a két szárnyon. A franciák kisebb egységeket alakítottak. Minden gyalog zászlóaj bőséges lovas fedezetet kapott. Így módon egy-egy ilyen egység önálló manőverezése is alkalmassá vált. Albuquerque hercege hajnalban a spanyol lovasság élére állt, és meglepetésszerűen támadta meg a franciákat. Az első vonal beszakadt. A spanyolok ott álltak a francia ütegek előtt. Ugyanakkor Meló, aki a jobb szárnyat vezette, visszaverte az egy időben támadó franciák rohamát. L'Hôpital marsra megsebesült. Csapatai visszaözönlöttek. A két szárnyon egyszerre felvillan siker, a győzelem biztonságával árasztott el a spanyolokat. Eljött a zsoldos álmok kedves pillanata, amikor a katona földre teheti muskétáját. Kutathatja a halott ellenfél sátrát, tarisznyát, zsebeit. Ám ez alatt megérkezett a francia sereg zöme is, és érezhetővé vált a francia lovasság nyomasztó fölénye a spanyol lovasság fölött. Isenburg nem tudta újból összeszedni, s harcképes csapatokká formálni az egyszer szétvert különböző országbeli lovasokat. A bal szárnyon Bourbon herceg lovassága oldalba kapta Albuquerque-nek gyalogsággal megerősített lovasságát. Itt is a franciák élet a diadal. A spanyolokat nem lehetett futásukban megállítani. Albuquerque tisztje élére állt, nekivágott az ellenségnek, de a katonák nem követték. Kétszer is fogságba esett a spanyol herceg, de sikerült kivágnia magát. A centrumban hosszú ideig tartották magukat a spanyolok. Lassan, óvatosan haladtak előre, a terciók tűzkiűje benyomult az ellenség közé, a centrumot vezénő spanyol tábornokot horcékében érte a halál. Melo grófja viszont ebben a nagy ütközetben végleg elvesztette fejét. A legesztelenebbet cselegette, amire a hadvezér csata alatt vállalkozhatik. Személyes rohammal akarta kiköszörülni a csorbát, de már nem volt megfelelő lovasság, amelynek élére állhatott volna. Össze-vissza száguldozott, buzdított, fenyegetett. Egy lovas csapat élére állt, mely tűrhető rendben ügetett. Harsányan buzdította őket, mire azok franciol káromkodtak. Utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie a meglepett vértesek elől. Az olasz gyalogságot Visconti őrgróf vezette. Egy golyó eltalálta, és erre a többi kapitányok, nem akarván sorsában osztozni, teljes hadirendben kikanyarodtak a csatából, és elvonultak egy távolibb erdőség fedezete mögé. A Bourbon herceg érezte, kezében a végső diadal, ha sikerül megsemmisítenie a centrum spanyol tercióit, mert ez az acéltömb változatlan tömörségével ellenállt minden eddigi támadásnak. A franciák egész lovasságukat egyesítették. Neki támadtak a terciók zsündisznójának. A trombita jelre még jobban összezárkoztak a veteránok, s félelmes tűzerejükkel visszariasztották a lovasokat. Az ütközet már csak a becsületért folyt, mert a spanyol sereg többi része felbomlott. Ezer számra estek fogságba. Sokan, ahogy tudtak, menekültek az Ardennekbe. A francia hercegnek semmi kedve sem volt fejjel ruhani a falnak. A környező domboldalra felvonult adott két nehéz üteget, a tercióknál jobb célpontot alig lehetett kívánni, és az ágyukat úgy irányították, hogy az ívben becsapó lövések a támadó franciák feje felett húznak el. Tüzérséggel szemben kellett így a gyalogosoknak felvenniük a harcot. Minden lovas fedezet nélkül. A becsapó golyók mind célba találtak. A terciók középre húzták a halottakat, a sebesülteket, az acélfal állt, látszólag nem fogyott. Újabb és újabb dőrenések jelezték a tűzesőt, a katasztrófát. A terciók kitartottak két teljes órán át eszeveszetten egy tapotat sem hátrálva, ősi hagyományaik, hitük, katona becsületük szerint. Végül úgy összeolvadtak, hogy így az Albuquerque terciót lehetett csak még katonai egységnek tekinteni. Ez állt legközelebb a francia támadókhoz. Ezért pusztították kevésbé az ágyugolyók. A Bourbon herceg ott állt az ágyuk mellett, távcsövén át figyelhette a spanyol veszteségeket. Fiatal ember volt, nem bírta nézni ezt a hiába való esztelen vérengzést. Intett kesztyűs kezével, a tüzér leeresztett a kanócot, felhangzott a szünetjel a trombitások ajkáról. A franciák meglepetten nézték. Mi szállta meg a monszenyört? A herceg parlamentört küldött fehér zászlóval, a tercők megmaradt vérző oszlopához. Úgy közeledtek, mintha oszlomot vár, parancsnokát keresnék. Hasonló jelenetre a legöregebbek sem emlékeztek nyílt csata során. A herceg üzenete így hangzott. Oly esztelen barbárokkal állnak ez szemben a franciák, akik nem tudják, hogy az öngyilkosság a keresztény ember legnagyobb vétke? Kinek használnak azzal, ha utolsó szárig felkoncoltatják magukat? Hallgassák meg a feltételeket! Monsenyőr hajlandó meghagyni minden holmiukat, podgyászaikat, törődik a sebesültekkel is. Zárt egységbe vonulhatnak be a francia táborba, nem kell félniük semmiféle fosztogatástól. Csak fegyvereiket kell leadni, a tisztek megtarthatják kardjukat. 10 perc idő a válaszadásra. Felhangzik a spanyol kürtszó, a sor megnyílik, kijön a két gránát szilánktól is vérző Juan Perez de Peralta ezredes. Fehér zászlóként szolgál egy láncsra kötött kendő. Még tart a tűzszünet. A Bourbon hercegre együtt aláírják az utolsó spanyol seregtörmelék dicsőséges kapitulációját. Míg Meló, puskafüstös arccal sebesült tóval, de éppen elvágtat a csatából, megkezdődik a nagy spanyol hőskültemény utolsó veterányainak fegyverletétele. A francia oszlopok tisztelegnek, Bourbon herceg és az öreg Lopitál kezet szorít a spanyol ezredessel, akit két tisztje támogat. Egy futár indul Párizsba, egy futár indul Madridba. A spanyol világhatalom a rokrói síkon örökre elvesztett a csatát.